Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok! Ez itt az esztendő utolsó Kézi Vezérlése, Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. Kicsit ránézünk az évre, ha már így előszilveszteri hangulatban vagyunk. Szót ejtünk arról, amiről a múltkor éppen nem tudtunk, hogy megrendezzük az olimpiai selejtezőt, úgyhogy picivel talán még több esélyünk van arra, hogy ott legyen a női csapatunk. Tokióban volt egy jó kis Fradi-Győr meccs, tényleg jó volt, arról is beszélünk. Meg hát azért most már közeleg a férfi Európa-bajnokság, úgyhogy egy picit bemelegítünk arra is, és szerintem kezdjük egy elég komoly gratulációval, mert azt kell mondjam, hogy jár a Magyar Szövetségnek a gratuláció ezért a háttérmunkáért, ami nagyon szép csendben történt. Akárhogy is nézzük, szerintem ez egy elég komoly sportdiplomáciai siker, hogy sikerült idehozni ezt a női olimpiai selejtezőt. Gondolom, hogy volt rá pályázó rajtunk kívül is. És ja, Attila ráz a fejét, nem volt? Tényleg?
Hát, szóval szerintem, mivel a csapatunkat, mikor értékeljük, akkor igen, azt szoktuk mondani, hogy az eredmények minősítik.
Igen.
Hát egyelőre ugye nem minősítették jól az eredményei a magyar válogatottat, akkor viszont a sportdiplomáciáról mondjuk azt, hogy hát az eredményei dicsőítik, hiszen, vagy értékelik, hiszen sikerült ezt a rendezési jogot megszereznünk, ami az egy óriási lehetőség a magyar válogat számára. Én azért azt hiszem, hogy összességében erre az olimpiára, ha mi nem jutunk ki, akkor a világ legnagyobb összejátszásának, a legpozitívabb összejátszását szalasztjuk el, mert annyi sanszot kapunk tényleg, hogy kijussunk, és sorban nem élünk vele, és még mindig jön egy.
Jó, de most ne legyél ilyen, de várjál, legyél negatív.
Ez nem negatívság, de hát azért lássuk be, hogy ahhoz, hogy ezt a rendezési jogot elnyerjük, ahhoz kellett az, hogy a szerbek ne pályázzanak, mert nem pályáztak. Kellett az, hogy az oroszokkal kerüljünk egybe, akiknek nyilvánvaló azután, ami most folyik az orosz olimpiai részvétel körül, nem volt különösebben jó sanszuk, hogy megrendezzenek egy ilyen tornát. És ugye volt egy Kína, a negyedik csapat, ahol meg nyilván nem akarták rendezni.
Bár mondtad a múltkor, hogy miért lehetne Ázsiában, de a szerbek tényleg nem pályáztak?
Nem pályáztak a
szerbek.
Én
azt hittem, hogy itt azért van igény a részükről.
Én beszéltem a szerb válogatottnak egy pét játékosával. A szerb válogatottban a játékosok maguknak veszik a cipőt. Ez a körülbelül a támogatása a szerb női kézilabdának. Nincs melegítőjük, nincs zokniuk, nincs semmiük. Csapatuk van.
Az viszont egész jó csapatuk.
Tehát összeesett hasonlítani abban a támogatással, amit a magyar válogatott kap a Magyar Kézilabda Szövetségtől, és nyilvánvaló, hogy nem akartak a szerbek arra se pénzt szánni, hogy megrendezzék ezt a versenyt.
Ez tehát, csak azért furcsa, amit mondasz, mert pár éve meg EB-t rendeztek, meg pezsegtek elég rendesen a női kézilabdában. Ott ki is jött egy nagyon jó eredmény nekik.
Igen, de mostanra bronzérem. Hát azért az egész szerb kézilabdázást, ha megnézzük, akkor a templom elegere kategóriában vannak. A férfiak is, a lányok is. Ugye klubszinten is teljesen szétesett a szerb kézilabda. Gyakorlatilag a semmiből tengődnek el a klubjaik, és minden fiatal játékos külföldre szerződik.
De tényleg, bocsánat, ha már itt tartunk, bocs, hogy beleszóltam, csak úgy kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen olimpiai selejtezőn hogy vannak a költségek? Te ezt tudod pontosan, hogy ezt az IHF-ja, vagy a NOBÁ-ja, vagy az adott rendező szövetségnek kell mondjuk vendégül látni a három csapatot, meg minden költséget állni?
Én nem tudom pontosan, hogy kell pályázni, de az az érzésem, hogy azért ez egy jelentős anyagi tehervállalást jelent attól, aki megrendezi. Nyilván vannak bevételei is a nézőktől különösen.
Hát mondjuk lesz teltház az Audi Arénában,
meg az borítékolható. A szponzoroktól is. De hát mondjuk költségeit tekintve nagyjából szerintem egy Final Four-nak felel meg, hiszen egy hétvégén játszik itt négy csapat, körülbelül ugyanazokat a kondíciókat kell biztosítani.
Hát mondjuk talán olyan marketing nem kell, meg körítés mögé.
Hát, talán nem, de azért az ellátás meg az egésznek a megszervezés.
Jó, de ez egy oli, pont erre vonatkozott a kérdésem, hogy hangosan gondolkodom, hogy azért ez a NOB vagy az IHF égisze alatt zajló esemény, a költségeit gondolom, hogy vállalják, vagy egy részét.
Hát én nem tudom. Nem. Én csak azt gondolom, hogy nem nagyon vállalhatják, mert akkor minek pályázni?
Hát a rendezésre, mert azért
hát
annak...
Hát jó, de a rendezésnek igen, azért...
Mert meg is kell csinálni azt rendesen.
Hát meg kell csinálni, de azért alapvetően az a pályázatoknak mindig az a lényege, hogy ki mit vállal anyagilag, milyen garanciákat vállal mondjuk a kormányzat. Ugye a magyar rendezések azért nagyon sikeresek, és azért tudunk nagyon sok versenyt megrendezni az utóbbi években, mert ott van a kormányzat mögötte, amelyik mindig garanciát vállal tulajdonképpen a költségekre, illetve arra, hogy ha véletlenül nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy a rendező szövetség adott esetben szeretné, akkor ott áll mögötte a mondjuk az állam, és azért ez minden nemzetközi szövetségnek egy jó garancia arra, hogy ide nyugodtan lehet hozni versenyeket, és hát persze jól is szervezik a magyarok a versenyeket, sikeres versenyek vannak a hátunk mögött,
hát
és
meg
sok
ilyen szurkolás, így van, sehol
nincs. Ez egy pozitív dolog. Tehát visszatérve, én azt hiszem, hogy
hát akkor megragadtuk
biztos, hogy jó volt a pályázatunk, mert általában minden pályázatunk jó, de azért itt nem nagyon volt ellenfél véleményem szerint, és tényleg a sors adja már ezeket a sanszokat, hogy nem elég, hogy a pályán nem tudunk kijutni, de még kapunk egy plusz esélyt, tehát most már aztán tényleg ezt meg kéne ragadni.
Jó, legyünk azért nagyon tárgyilagosak. Nem 100%, sőt, nem az ölünkbe hullott ez az olimpiai selejtező, mert azért ezt az EB 7. helyünknek köszönhetjük. A VB helyezésünk alapján valóban nem lettünk volna ott, de végül is az EB helyezésünk miatt vagyunk ott, tehát nem kizárólag mások kapargatták nekünk a gesztenyét, mások is kapargatták, de mi kapargattuk egy éve korábban.
És hát, igen, ezt kétségtelen, hogy hozzá. A 7. hely ez egy ebből a szempontból egy nyerő helyezés volt, de azért önmagában a 7. hely azért az nem egy akkora nagy eredmény, amire büszkék lehetünk alapállásból. Tehát az kellett hozzá, hogy a többi csapat bekerüljön, aki nem került be.
Mindig a bal sorsot szígyük, most ez a jobb sors.
Ez abszolút, ebbe kezdtem. Most olyan a csillagzatunk, igen. hogy hát, erre az olimpiának ki neki. Kell jutnunk.
Így van.
Mert nem biztos, hogy legközelebb. Mint hogy a fiúknál ugye pont az ellenkezője van a csillagzatnak. A brazilok nem nyerik meg az amerikai bajnokságot, és ebben ugye élből elbuktuk azt a lehetőséget, amit alapállásból számoltunk. Mindenesetre szerintem gyakorlatilag elérhető közelség.
Hát abszolút.
Most már ez a
kijutás. Hát most legyünk, lecsupaszíthatjuk az egészet, megkeverjünk a szerbeket itthon. Győrben tételezzük, hogy Kínát meg fogjuk tudni verni, és akkor, ha jól tudom, akkor még nincs végleges sorrend, de nagyon szeretnénk egy ilyen, hogy péntek Kína, mert ugye március 20-21-22 lesz a napja, és akkor hogy az első meccset játszanánk Kínával, a másodikat a szerbekkel, és a harmadikat az oroszokkal, és ugye minden jól alakul, akkor a harmadik meccs egy ilyen barátságos.
Ha ez így van, akkor csak tovább tudjuk folytatni ezt a szerencse csillagzatot, hiszen ez a legjobb meccs.
Hát ez a legjobb,
sorrend, azt
abszolút.
Hiszem, ami lehetséges. Különösen abszolút. Úgy, hogy akkor ezek szerint a szerbek az első meccset játszák az oroszokkal, ami nyilván sokkal fárasztóbb lesz
igen.
nekik, mint a
ez még egy ilyen nem hivatalos számolta. Verzió, de jó sanszot látok rá, hogy így lesz. Na, viszont kapitányunk még nincs, illetve van, de nem tudjuk. Ez is egy borzasztó érdekes helyzet, hogy mennyi, most majdnem 8 nap eltelt azóta, hogy legutóbb beszélgettünk. Síri csönd van Kim Rasmussen körül, illetve hát a felfüggesztése körül, hogy ez most pontosan mit jelent. Nem is értem őszintén, szóval, hogy miért ilyen bonyolult ezt megszülni.
Hát szerintem azért, mert ugye az IHF, annak a bizottságai, ez az
etikai
bizottság, ugye ez nem olyan egyszerű összeülniük, hiszen nem tudom ki van benne, de a világ minden pontjáról.
Kati elmondta múltkor Pálinger Kati, hogy van benne mexikói, meg nem tudom,
igen.
Nem tudom pontosan, de ilyen komoly kézilabda nemzet. Hát, na jó, de a mai világban, hát bocsánat, hát Skype-on összehívom, összeülünk.
Ja, hát azért nem úgy van, egy etikai bizottságot Skype-on.
Mert miért? Hát mert ott hatalmas multicégek.
Nagyon meg kell
meetingelnek.
Jó, hát ez, azért ha ilyeneket mondasz, akkor nem láttad még az IHF-et.
De jó, de láttam.
IHF az egy elég elmaradott társaság sok szempontból.
De várj, a Skype-hoz mobiltelefon kell. Meg egy alkalmazás, amit le kell tölteni, de hát nem a high-technek a csúcsa, azt hiszem. Jó, persze, közben értem.
Tehát szerintem ez az egyik oka. A másik, hogy azért filózhatnak rajta, hogy mi legyen. De én nagyon remélem, hogy ezek az, hogy húzódik az idő, az lehetőséget ad a magyar sportdiplomáciára, hogy valamit ügyködjenek, mert hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy azért nyertük el rendezési jogot, mert olyan jó a sportdiplomáciánk, hát akkor ezt már biztos el tudják intézni, hogy ne tiltsák el a kapitányunkat, de egyelőre ugye ezt nem tudjuk. Én, ha jósolni lehet, azt várom, hogy fog kapni egy felfüggesztett eltiltást, ami lehetőséget ad neki arra, hogy adott esetben leüljön a selejtezőn a padra. Az más kérdés, hogy azért arról még nem hallottunk hivatalos verziót, hogy akkor a szövetség tényleg csak erre vár-e, vagy még ennek ellenére a kalapban van az, hogy leváltják Rasmussent, és más edző készíti fel a csapatot. Mindenesetre egy gondolatot szeretném még ez a világbajnoksághoz így elmondani, és a magyar válogatottnak a problémáit egy picit boncolgatva, ugye, elég sok nyilatkozatot hallottam mostanában, hogy hát az a probléma, hogy kimaradt a generációk, meg nincs elég jó játékosunk. Én azt hiszem, hogy én abszolút nem értek evel egyet. Tehát én azt gondolom, hogy a játékos minőség a magyar kézilabdában, most nem csak erre a válogatott keretre gondolok, amelyik részt vett, hanem általában a játékos minőség az semmiképp nem predesztinál minket arra, hogy 14-ek legyünk a világon. A junior világbajnokságokat, ha végignézzük, vagy Európa-bajnokságot az utóbbi 10 évben, kétségtelen, hogy csak az utolsó 1-2 évben nyertünk, de azért mindig is ott voltunk, ezüstérmek, bronzérmek, 5. helyek, abszolút versenyképesek voltunk a női mezőnyben a junioroknál, és direkt végignéztem, hogy gyakorlatilag minden junior EB-n vagy VB-n, még az All-Star-ba is tudtunk játékos delegálni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden generációban volt olyan játékosunk, aki junior szinten vagy ifi szinten még abszolút kiemelkedő képességűnek számított. És a problémát az okozza, hogy ezek a játékosok a felnőtt mezőnybe nem tudnak olyan hatékonyan belépni, mint adott esetben egy holland, vagy egy orosz, vagy egy francia játékos.
Szerintem ebben teljesen igazad van. Én ezt úgy finomítanám egy picit, hogy én sem érzem azt, hogy itt kiesne egy generáció, hanem itt inkább egy bizonyos poszt vagy posztokon vannak olyan jellegű problémáink, mintha ott nem lenne hova nyúlni, és ezek a távoli zónából veszélyesnek számító, viszonylag magas, erős lövő játékosaink nincsenek, és ezt nem tudjuk, meg egyébként szélen tök rendben van minden, a beállósaink is ügyesen játszottak, kapuban sincs komolyabb probléma, tehát hogyha megnézzük, csak pont az, ahonnan ugye tüzelni kéne, mert anélkül nehéz, bár erre egyébként mondjuk a spanyol csapat pont jó példa, hogy ezt meg lehet egyébként oldani, de ez azért most világosan látszódott, hogy mi nem tudtuk annyira jól megoldani, és tök jó lett volna, ha még lenne két ilyen háfra kaliberű, tehetségű lövőnk, mert akkor lehetne itt variálni, és olyan meg nincs, és talán
igen,
ez van.
Csak ebben azt akartam mondani, hogy olyan, mint a háfra, aki egy egészen kiemelkedőnek számít, azért az nem minden, az évtizedenként talán egy van, és nem minden országban van ilyen, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon van sehol ilyen képességű játékos, tehát nem a háfrákat keressük, ahhoz, hogy jó válogatottunk legyen, nem kell bele 8 darab háfra. Mert ha megnézed ezt a spanyol, vagy ezt a holland válogatottat, különösen a hollandra mondom, a hollandoknak a két legjobb játékosa ugye nem volt ott, akit extra klasszisnak tekinthetünk, az a Nike Groot. Az összes többi holland játékos egyáltalán nem tekinthető extra klasszisnak. Nagyon jó játékosok, nagyon jó játszottak együtt, lelkesek, jól szervezettek, de nem mondhatnám azt, hogy bármelyikük annyival jobb lenne a magyaroknál, hogy azért világbajnokok. Erre egyébként egy jó példa, hogy kettő belőlük, ugye a Snelder és a Van der Heijden itt játszott nálunk.
Az egyik még itt is játszik.
És egyáltalán nem érezzük úgy, hogy ők más bolygón vannak, mint a miénk. Sőt, a Van der Heydent az gyakorlatilag eltalácsolták, ha jól tudom, mert nem voltak megelégedve vele. Tehát igazából annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem tévúton járunk, hogyha azt gondoljuk, hogy abba keressük a sikertelenségünk okát, hogy a játékos minőségünk a női kézilabdában nem jó. Én sokkal inkább abba látom a hibát, hogy a válogatottunknak, a magyar kézilabda válogatottnak az a fajta értékrendje, ami azokat a válogatottakat jellemzi, akik világbajnokok tudnak lenni. Tehát az, hogy egy intézményként egy stabil értékrendel, egy erkölcsi kódexel, hogy úgy mondjam, működjön, ahova belépnek az új játékosok, és tudják, hogy mihez kell igazodniuk, hogy van egy olyan rend, van egy olyan évek alatt fölépített szisztéma, nem csak taktikai, hanem működési és életviteli szisztéma, amihez tudnak nyúlni akkor, amikor nehézségbe kerülnek a pályán. Ez a magyar válogatottnál sajnos nincs meg, évek óta nincs meg, sőt azt mondom, ha fiú szintet nézzük, hogy már az én koromban se volt meg, és azért is nem tudtunk nagyon jó eredményt elérni. És ha szembeállítjuk azokat a válogatottakat, amik megnyerik a versenyeket, például most a hollandok, ugye ez az aranya, mint védjegy, az látszik, hogy itt van egy valami, ami túlmutat egy egyszerű kézilabda csapaton.
Pedig miért is váltott edzőt a... Emlékszel te még, hogy miért váltott edzőt a holland válogatott?
Igen, igen. Na, azt mondta Helle Thomsen, hogy hiányzik az ambíció.
Azt mondta Helle Thomsen, hogy ahhoz, hogy kiugró eredményt érnek el, nagyobb támogatást szeretne a holland szövetségtől, de ezeket a feltételeket a holland szövetség nem biztosította.
Igen, viszont azért a csapat szellem az ettől függetlenül jól épült. Vagy megnézzük a spanyolokat, ugye ez a Guerillas image, amit kiépítettek maguk körül, azért ez nagyon jellemző rájuk, és ez nem feltétlenül egy játék minőséget jelent, vagy egy taktikát, hanem egy identitást. De ugyanez igaz a norvégokra, vagy a franciákra.
Fú, ez egy nagyon nagy téma, igen.
A Femme de Fille, ugye, amit csinálnak a franciák.
Na de hát miért nincs ez nálunk, hát hogy lehetne
nincs
meg?
Azért, mert a válogatott körül évek óta, vagy évtizedek óta nem sikerül ezt a fajta stabilitást, és ezt
de
a fajta érdeklendet kialakítani.
De van erre valami teóriát, hogy ez...
Hát az biztos, hogy a sokszori kapitányváltás ennek nem tesz.
De most Rasmussen már éve volt, 2016 óta
csinálja. De Rasmussen úgy látszik, hogy ebben nem tudott előrébb jutni. Hiába volt egy 3-4 éve rá. Nem tudta kiépíteni azt a értékrendet a csapat körül, amihez igazodnia kell. És ebben nem segített az se, hogy ugye 67 játékost próbált ki. Tehát gyakorlatilag... a játékosok kibe mentek, és nem tudtak mihez igazodni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a válogatottságnak ugye egy abszolút megtisztelő dolognak kéne lennie, ahova a csúcsok csúcsán lehet bejutni. Ehhez képest ugye manapság a válogatottban ahhoz, hogy kipróbáljanak, elég kettőt egyeneset lőni. Aztán majd úgy is kidobnak, és sok játékos egyébként úgy éli meg ezeket a próbákat, hogy jó, hát behívtak, most akkor ott edzegettek jobbra-balra egy pár hétig, aztán úgyis elküldenek, és majd visszahozzák azt, aki stabilnak számít. Tehát ez biztos, hogy nem segít ebbe a bizonyos...
Igazad van. Egyébként... Bevallottan, nyugodtan, nem vagyok egy Rasmussen fan, elismerem a képességeit, szerintem itt most elég sok hibát elkövetett ebben, főleg ebben az utolsó évben, vagy sok improvizációt éreztem, ettől még gondolom egy nagyon jó szakember, és azért azt is tegyük hozzá, hogy azért rohadt nagy pehe volt most pont, hogy azok a húzó emberek, akik ezek segíthettek volna ebben, tehát mondjuk egy Kovacsics Anikó olyan formában érkezik hozzá, mint amilyenben ő tud játszani, mint amilyenben játszott a Győr ellen, akkor azért sokkal könnyebb dolga lett volna neki is. Nagyon-nagyon-nagyon lerongyolódott játékosokat kapott, akikre ő nagyon számított nyilván. Ezzel nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel.
Igen,
és ettől tudtuk, előre is már azért emlékez vissza végig, ugye végigkövettük a Fradinak a szezonját. Nagyon féltettük a Fradi játékosokat ettől a VB-től, mint később bebizonyosodott teljes joggal.
Igen, ugye egyébként, amit itt elkezdtem mondani, az abszolút nem a Kim Rasmussennek a kritikája, hiszen ő külföldiként hiába volt 3 éve rá, nagyon nehezen tudja ezt megcsinálni, amit a magyar kapitányok sem tudtak az évek alatt kialakítani a válogatott körül. Azt hiszem, hogy a Rasmussennek inkább az a hibája ebben a világbajnokságban, vagy volt a hibája, amiről többször is beszéltünk ugye a podcastokban, hogy taktikailag nem voltunk update-ek, és azért az nem csak azon múlik, hogy rossz formában voltak a játékosok, mert azért arra is számítottunk, hogy oké, rossz formában vagy oda, de hát ez egy VB, ez egy más közeg, itt majd feltámad. Egyébként például a Snelder nem játszott jól a Fradiba ebben a fél évben, és most a VB milyen jól játszott.
Én mondtam, hogy ez törvényszerű.
A Lois Abing, az nem fér be a Rostovnak a csapatába, itt pedig az All-Star Balát lőtt.
Én csak annyit mondtam, hogy ez egy pekes.
Ez nem egy törvényszerű dolog, és egyébként pedig akik jó formában érkeztek, azok se játszottak jól.
Jó, ez egy szerintem ez egy nagyon nem sikerült VB volt. Ez a kérdés, amit te mondtál, az egy sokkal nagyobb probléma, mert egy VB nem sikerül. Lásd, franciák simán benne van a pakliban, nem sikerül. Puff, neki majd a következő sikerül. Ha ilyen átfogó problémák vannak, mint ahogy egyébként valószínűleg tényleg vannak, az már más kérdéseket vet föl, és arra nem is fogunk tudni.
Hát nyilván mi nem tudjuk megmondani, csak azt kellene egy picit, ebben szembe kéne nézni, hogy az egy megint egy tévút, hogy most azt mondjuk, hogy fú, ezek a fiatalok most sokkal jobbak, mint a 95-96-osak. Jobbak egyébként, van egy-kettő jobb közük, de 3-4 év múlva lehet, hogy majd nem ezek lesznek már jók, hanem majd a 2002-esek. Tehát ha mindig azt gondoljuk, hogy majd mindig a fiatalok jobbak lesznek, ez egy abszolút tévút, mert a válogatottunk nem lesz tőle jobb, mert eddig sem azért voltak a problémáink, mert nem volt megfelelő minőségű játékosunk. Avval együtt, hogy én sem mondom azt, hogy 90 és 98 között világklasszis játékosaink nevelődtek ki. De hangsúlyozom, nem kell hozzá világklasszis, hogy jó csapatod legyen.
De nem árt.
Azért de jó játékosok kellenek hozzá, és azok vannak, csak nem tudnak a válogatottban megfelelően teljesíteni. És akkor itt még azért mindenképpen zárójelbe hozzátenném, hogy azért ez a probléma, ez nem csak a szövetségkapitány, vagy a szövetség, vagy a válogatott körüli staffnak a problémája, hanem azért legalább olyan részben a játékosoké is. Tehát a játékosok sem tesznek mindent meg azért, hogy a válogatottban kiépítsék ő maguk ezt az értékrendet, és azok, akik a passzátszeret fújják a válogatottba évek óta, nem tudják azt elérni, hogy akik bekerülnek új játékosok, azok valamihez igazodjanak.
Igazad van,
tehát
csak
itt a játékosoknak a felelősségét azt nem lehet azért...
Abszolút, tehát ez egy teljesen közös
eltörölni.
Közös sztori, de most ha elkezdenénk sorolni, hogy kik fújják a passzát szeret évek óta a válogatottban, akkor azért bajban lennénk, mert itt azért tényleg van egy elég komoly generációváltás, mert Tomori Zsuzsi most került vissza, aki fújhatná. Kovács Anikó, ugye igen, de ő most ugye tényleg nagyon rossz formában volt. Egyébként a belső játékosaink tényleg nagyon-nagyon-nagyon fiatalok. Görbic Anita hatalmas űrt hagyott maga után, ez most már egyébként tök világosan látszik, hogy a vége felé nyilván nem véletlenül nem válogatott már ő maga, köszönt el a válogatottól, na de mégis az ő személyisége, a zsenialitása, a váratlan megoldásai azért borzasztóan hiányoznak, az főleg az ilyen passzátszélfújó képesség, mert most akkor kicsoda? Tehát nem tudsz öt játékost mondani, aki fújja a passzátszélet?
De azért mondom ezt, hogy ez a probléma, ez nem most ezen a VB-n levő keretnek a problémája, hanem ez egy hosszú évek óta meglévő probléma, és amíg ezt nem fogjuk rendezni, addig újra meg újra úgy fogunk kimenni a világversenyekre, hogy mindig azt mondjuk előtte, hogy szeretjük egymást, milyen jóba vagyunk, mennyire aranyos mindenki, és közben továbbra sincs csapatunk, és lehet, hogy a norvégok vagy a hollandok nem szeretik egymást annyira a pályán kívül, de viszont a pályán mindegyik meghal a másikért, meg a csapatért,
a nemzeti másik színű
mezért.
Igen.
Ebben együtt nem azt akarom mondani, hogy nem küzdenek a lányok a válogatottban, mert ez ennél sokkal bonyolultabb. Csak azt hiszem, hogy aki a válogatottat a következő ciklusra irányítani fogja, annak ebben mindenképp kellene foglalkozni, hogy valahogy ezt megalapítsa és elérje. Egyébként emlékezz vissza, hogy Mocsai Lajos, amikor kapitány volt, akkor készítetett egy ilyen kódexet, vagy nem is tudom, minek hívták, amin úgy néhányan úgy mosolyogtak, hogy hát minek. De valójában én egészen értem, hogy mit szeretett volna Lajos ebben elérni, hogy gyakorlatilag ezt írjuk is le, amiről beszélünk, és akkor talán könnyebben kiépül, hiszen ő is érezte, hogy ez hiányozhat a magyar válogatottból férfi-női szinten. Tehát talán ezen érdemes lenne elgondolkozni, és ez tényleg azoknak a feladata, aki egyrészt a szövetségi kapitány, a staff, meg az, aki felel a csapatért, és ezen kell dolgozni, hogy a magyar válogatottnak is legyen egy ilyen identitása, amihez tudnak igazán
játszani. Na jó, játékban. Teljesen átszerkeztődött a mai podcastünk. Akkor most van, van kettő percünk, látom, ezt nagyon kikívánkozott belőled, hát óriási téma.
Mikor beszéljünk róla, ha nem most.
Ez igaz. Na jó, és akkor van mögöttünk egy Fradi Győr, nagyon jó kis meccs volt, és tényleg jó volt látni egyébként, hogy hát Kovacsics az tényleg a régi önmaga volt. Háfra és Kluiber is sokkal jobban játszott, mint a VB-n, tehát ezek kezdenek visszatalálni önmagukhoz. Az egész Fradi nagyon, nagyon masszív volt, a Győr vérprofin behúzta pedig tényleg, ahogy Danyi Gábor mondta a végén, hát ez nem az ő meccsük volt valóban. És borzasztó érdekes dolgot mondott a végén, hogy én esküszöm, azt éreztem ki belőle, ő elmondta, hogy szerint a Fradi érdemelt volna a győzelmet ezen a meccsen, hogy volt egy olyan félmondat, azt nem tudom, hallottad, de legalább megtört volna a sorozatunk. Tehát, hogy tényleg óriási lehet a nyomás, hogy veretlenül játszanak, amióta ő az edző. Esküszöm, az volt az érzésem, hogy már nem is bánta volna, ha kikapnak. By the way, jobb most kikapni a Fraditól a bajnokságban, mert nyilván veretlenül nem fogják tudni ezt a szezont is lehozni, vagy arra nagyon kevés az esély. Tehát sokkal jobb most kikapni, mint egy BL kiki meccsen. És lehet, hogy ez dolgozott benne, hogy most oké, ez benne egy-két gól kikaptunk volna, túléljük valahogy, legalább lekerül ez a teher. Hát nem került le.
Hát őszintén szólva azért ezt nem hiszem, hogy szeretett volna kikapni pont a Fraditól, mert ez, amit mondasz, ez biztos létezik, de akkor talán jobb, hogyha majd idegenbe kikapnak a Buducnosztól, és akkor megtörik ez a sorozat nem a kiki meccsen, hanem
hát ez az, csak
a csoportmeccseken.
Mindenesetre
szerintem az a forgatókönyv érvényesült ezen a mérkőzésen is, ami elég sokszor az utóbbi években, hogy egy jó Fradit láttunk egy gyenge Győrrel szembe. Mert a Győr kifejezetten gyengén játszott szerintem önmagához képest különösen. A Ferencváros pedig egy felszabadult jó játékot mutatott, különösen a második fél időben. Ott az elsőbe is azért jól kezdtek, de utána volt egy, azt hiszem, majdnem egy negyedórás teljes sterilitás.
Nem, az a másodikban volt. Nem, elsőben vezettek is még az első fél idő végé, és utána meg volt hát 17-12.
9,
az első fél idő...
9-7-re vezettek, igen. És onnan nagyon sokáig nem tudtak gólt lőni.
De ugye vezettek 17-12-re is, és majdnem vezettek 6-ra. Így van. Végé. És ott a 40. perctáján fogyott el az erő, vagy a koncentráció, vagy nem tudom
hát,
mi.
Szerintem meg a játékosok. Két dolog volt, vagy három, ami ezt a vérkőzést visszafordította végül a Győrnek. Egyrészt ugye, hogy a Ferencvárosnak az a taktikája, hogy a jobb szélső játékosokat hagyták lőni, különösen a faluvégi Dorottyát, és a bíró Blanka meg mindent megfogott. Na most azért úgy könnyű vezetni, hogy sorba megfogja az ígyszereket szélről.
Aztán a Bódi elkezdte lőni a gólokat.
És aztán ugye akkor cseréltek, a Bódi elkezdte bedobni, ez volt az egyik. A másik oldalon a Kiséva elkezdett borzasztó jól védeni, és a Fradi szerintem, hogyha visszanézi ezt a mérkőzést, és gondolom a Gábor ma már tépi a haját, már mint az Elek Gábor, mert azért ezt a meccset megnyerhették volna.
Meg, hát ezt ő is
hogyha
tudja.
17-12 után csak a tiszta helyzeteikből egy párat még bedobnak. Tehát egy picit magának köszönheti a Fradi, hogy ezt nem tudták megőrizni ezt az előnyt. Illetve hát ugye volt az a taktikai változtatása a Danyi Gábornak, hogy beálltak két beállóssal játszani, az Oftedállal és az Enzeminkóval, és ez egy abszolút nyerő taktika lett onnantól kezdve, hogy a szélről a Bódi Bernadett elkezdte bedobni a labdákat, illetve a másik oldalon a Fodor Csenge is nagyon szépen értelmeztette a helyzeteket, hiszen a Fradi válasz a taktikailag erre a 4-2-re az volt, hogy behúzódtak a szélsők a beállósokat megpróbálták semlegesíteni, és ettől a széleken nagyon nagy helyek lettek, és amíg a bíró megfogta ezeket a lövéseket, addig ez nem volt gond, amikor már bementek, akkor már ez probléma volt. Tehát azt hiszem, hogy itt a Kiséva feljavult teljesítménye, az egyre jobban lövő győri szélsők, plusz a taktikai harcba ez a fegyver, ez hozta meg végül is a győzelmét, anélkül, hogy jól játszottak volna. Néhány kulcsjátékosuk egészen, tehát az Amorint ilyen gyengén nem is tudom, mikor láttam utoljára látszani, teljesen patton volt. Az Annamette Hansen úgy játszotta, hogy a VB-n egyébként, tehát neki se nagyon ment a játék, úgyhogy sok gondja volt a Győrnek, és hát gondolom, hogy őket jobban megviselte a világbajnokság gond, hogy szerteszét voltak a játékosaik, a fradisták pedig lehet, hogy úgy tértek haza a Fradiba, hogy hú, végre itthon vagyunk, a melegében tudunk egy kicsit jobban játszani, és tényleg, ahogy említetted, a Kovacsics is jól játszott, a Háfra is jól játszott, hát a Lukács kihagyta az utolsó helyzetét.
De attól függetlenül jól játszott. Az egy nagyon nehéz.
A Sacsonadi is jó volt, a Biro Blanco is
Sacsonadi nagyon-nagyon jó volt, és nem először. Tehát ha van olyan magyar játékos most, aki stabilan, gyakorlatilag hullámvölgy nélkül hozza a nemzetközi szintet, akkor szerintem a Sacsonadi egyébként. Ez fantasztikus játék.
Igen, jó teljesítmény nyújt. És
ez abszolút világklasszis lett.
És hát jól használta ki, hogy a szélről viszont nem védtek olyan nagyon jól a győri kapusok.
Na, hát végül is még szerettünk volna sok mindenről beszélni, de nem is olyan nagy dráma ez, egyrészt, mert remélem, hogy érdekesre sikerült ez az okfejtés. Kettő, még lesz egy podcastünk az EB előtt, ami kizárólag csak az Európa-bajnokságról szól majd, illetve hát azt megelőzően a magyar esélyekről. Egyelőre annyit tudunk, hogy egy ilyen zárt kapus meccsen megvertük az osztrákokat, aminek mindenki nagyon örült. Nem volt, Lékai Máté nincs ott a csapattal, ezt tudom, és elég kevés az esély rá, hogy ott lesz az EB-n is, de hát még azért van idő. Az EB-t majd a Sport1-en követhetitek figyelemmel, és mi Attilával itt minden magyar meccs után majd érzékenyen reagálunk a rezdülésekre. És mondom, a következő podcastben, ami már 2020-ban lesz, akkor meg csak és kizárólag erről beszélünk, meg ha addig történik valami olyasmi, akkor természetesen arról is. Úgyhogy ez volt mára, meg 2019-re a kézi vezérlés. Nagyon boldog új esztendőt, jó szilveszteri bulit mindannyiótoknak, és akkor találkozunk jövő év elején, 6.-7. magasságában jövünk a következő kézi vezérléssel. Sziasztok és bujék!
A műsor a Béton partnere.